Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, mai Isten tiszteletünkön, amikor az Úrnak a szalát is megterítettük, amikor az új kenyérért hálát adunk. Énekeljük Isten tiszteletünk elején a 153. dicséretünket. Örvendezzetek az erős Istennek, így kezdődik a 81. Zsoltárunk, helyünket elfoglalva. Folytassuk-e Zsoltár éneklésével az Isten tiszteletünket. 81. Zsoltárunk első 3 verszakát énekeljük most. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyi édesatyánk, mindenható Istenünk, azért, hogy vigyáztál ránk az elmúlt napokban is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy itt lehetünk újra a házadban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Jézus Krisztust, a mi megváltónkat, az ő személyét és az ő áldozatát állítod elénk, hiszen ha az Úr asztalára tekintünk, az ott található jegyekre, akkor ezt szemlélhetjük és ezt csodálhatjuk. Áldunk és imádunk téged, hogy az Úr Jézusban láthatunk megtartó Úrnak igazán, bűneinktől felszabadító Istennek, és abban az új életben járni tanító, megtartó királynak. Hálásak vagyunk, Urunk, mindazért, amit elkészítettél most számunkra. És köszönjük neked, Urunk, hogy a te boldog néped lehetünk. A te boldog néped azért, mert te az Istenünk vagy. Bocsáss meg, kérünk, ha a nehézségek bajok idején mégsem volt a szívünk hálás, ha kételkedtünk. Bocsáss meg, ha elvesztettük a reményünket. Ezért kérjük, hogy segíts nekünk rád tekinteni, csak ugyan minden helyzetben. Köszönjük, hogy most azért szól újra igéd, hogy erősítsen. Kérünk arra, áld meg testvéreinket, akik nem tudnak köztünk lenni bármi miatt is. Vigyázz rájuk, és akik betegek, kórházban fekszenek, isteni jelenléted, a te kegyelmed őket is tölts el. Köszönjük, ha ők is ide gondolnak. Köszönjük, hogy a benned való hit és szeretet közösség összekapcsolhat bennünket. Az Úr Jézus értelmét kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, hallgass meg kegyelmesen imádságunkat. Amen. Figyeljünk nyitott szívvel Isten igéjére, amely most Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből hangzik hozzánk, az első fejezet 12. versétől a 17. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egyistennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Az új kenyérért adunk hálát, ahogyan már az elhangzott itt. Isten gondviselő szeretetéért, az ő kegyelméért. Megterítettük az Úrnak asztalát is. Ezt az asztalt a kegyelem asztalának is szoktuk nevezni. De vajon mi minden van ezen az asztalon? Azon túl, amit látunk itt a szemeinkkel, hiszen bár most még le van takarva terítővel, de azért tudjuk, hogy alatta van a kenyér, és ott van a bor, de mindezek bennünket emlékeztetnek valamire. Tulajdonképpen egyfajta szemléltető oktatásban van részünk ilyenkor. Gondoljuk hát végig most ezen az istentiszteleten, amikor jövünk ide, majd készülünk ide a kegyelem asztalához, hogy mit is készített el nekünk az Úr, mi vár bennünket. Azt olvastuk itt az igében, hogy Pál apostol nagyon-nagyon hálás az Isten bőséges kegyelméért. Bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Egy példával szeretném ábrázolni, hogy miről is van igazából itt szó. Amikor egy pohárba vagy bármilyen edénybe elkezdünk önteni vizet, akkor az egy idő után túlárad a pohár szélén, kicsorog. Hogyha az életünkre gondolunk most, és azt szeretnénk jellemezni, arra alkalmazni ezt a képet, akkor azt kell elmondanunk, hogy ebben a pohárban sajnos nem biztos, hogy sőt, valószínűleg nem teljesen tiszta víz van. Ebben van piszok is. Hogy milyenek lehetnek? Az ige tanítson és figyelmeztessen bennünket erre. Azt olvashatjuk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 4. fejezetének a vége felé többek között. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menj el a ti haragotokkal. Vajon hogy van ez az életünkben? Aztán aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Tudjuk azt, hogy lopni nem csak az üzletben lehet, mondjuk leemelve a polcról valamilyen árucikket, hanem védhetünk mi a mi Urunk ellen másképp is, akár úgy is, amikor a másik embernek az idejét lopjuk meg. De így folytatódik az ige. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátukon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. De vajon így van-e, hogy távol van mindez tőlünk, és ezt a felsorolást még tovább lehetne folytatni, hogy hogyan is, és mivel is bántjuk meg mi a mi Urunkat, hogyan vétkezünk mi ellene nap, mint nap, és hogyan vétkezünk egymás ellen. Azaz abban a pohárban nem tiszta víz van. Azonban Pál apostol itt arról ír, hogy bőségesen kiárat rám, és kiárad az Úr kegyelme. Az ige más helyéről megérthetjük, hogy nem csak rá, hanem ránk is kiárad az Isten kegyelme. És ez azt jelenti, hogy ömlik a tiszta víz abba a bizonyos edénybe. És ahogy ömlik a tiszta víz, a szenny, a piszok, azonnan egyre inkább kikerül, és egyre inkább az történik, hogy az a víz ott megtisztul. Képhez hozzátartozik még az is, hogy a vizet azt ugyan mi szoktuk önteni. De itt, amikor a kegyelem áradásáról van szó, akkor ne felejtsük el azt, hogy az Isten cselekedete ez. Isten az, aki kegyelmet készített el, és aki így vár, és hív bennünket magához. A mi részünkről viszont az a kérdés, és azt kell végig gondolni, hogy mennyire vágyom én erre, és mennyire tudok hinni abban, hogy az Isten számára valóban semmi sem lehetetlen, és hogy ő, amikor a kegyelmét bőségesen kiárasztja ránk, akkor mi mindent elvégezhet az életemben, az én életemben, de rajtam keresztül a körülöttem lévő emberek életében is. És akármilyen szennyes a hívő ember, az ember élete, Pál apostolé is ilyen volt. Kiderül ebből a vallomásból. De amikor túlárad a kegyelem az életében, akkor a szennyes helyébe a szent és a tiszta kerül. Mit jelent hát ez? Hogy szerfelett megsokasodott a kegyelem, hogy ilyen bőségesen kiárad. Hogyan valósult meg ez Pál apostol életében? A múltjára, jelenére és jövőre nézve is. És mit eredményezett ez a számára? Ezt tekintsük most végig röviden a felolvasott igeszakasz alapján. A felolvasott igeverseket megelőzően Pál apostol arról beszél, hogy mennyire fontos a boldog Isten evangéliuma. És arról ír, hogy nem csak azért fontos, mert megtartja a tévtanítókkal és a tévtanításokkal szemben a gyülekezetet, a hívőket, hanem azért is nagyon fontos, és talán még sokkal fontosabb emiatt, mert ezáltal az evangélium által mélyül az ember kapcsolata, a hívő kapcsolata Istennel. És aztán azt láttuk a folytatásban, hogy a saját életét hozza igazából példaként. És elgondolkoztató az, hogy milyen sokszor szerepel ebben a vallomásban a Krisztus Jézus kifejezés. Sohasem véletlen a Szentírásban, amikor egy egészen rövid szakaszon belül többször is ismétlődik egy szó, vagy egy fogalom, mert mindenképpen a hangsúlyt érzékelteti. Mi hát a boldog Isten dicsőséges evangéliuma? Maga Jézus, az Úr Jézus Krisztus személye. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy az örömhír, az evangélium az, hogy a bűnös ember, az az ember, akinek az életében megtalálhatók mindazok, amelyeket itt hallottunk az előbb, meg még egyéb is, kegyelmet kap. Az Isten kegyelmet készítette számára, örök életet. De ehhez mindig hozzá kell tennünk azt, hogy Jézusért, az ő értemért, az ő áldozatáért lehet ez a miénk. Mi is hát a kegyelem, amelyről itt az apostol azt vallja, hogy bőségesen kiárat. A kegyelem elsőrendben azt a jelentést hordozza, hogy jó tetszés, jó akarat, jó kedv. Jézus Krisztusról, Isten egyszülött fiáról olvashatunk ilyet, hogy az Isten jó akarata megnyugodott rajta, hogy az Isten benne gyönyörködött. Hogyha Lukács evangélium a második fejezetére gondolunk, arra a történetre, ahol arról olvashatunk, hogy a 12 éves Jézussal a szülei fölmennek a jeruzsálemi templomba, akkor ennek a történetnek a végén áll ott az, hogy Jézus Krisztus pedig növekedett és fejlődött testiekben, lelkiekben is, Isten és emberek előtt való kedvességben. Igen, de Jézus Krisztusról tudjuk azt, hogy ő bűntelen volt. Akkor hát lehet azt mondani, hogy nem csoda, hogy az Isten gyönyörködhetett benne, tudott benne gyönyörködni. Na de mi a helyzet velünk emberekkel, akik különböző módon megbántjuk az Istent? Hát nem lehet az Isten jó tetszése, jó akarata egy bűnösön. Ha, és ez nagyon fontos számunkra, hogyha nincs ítélet, eltörlés. És ezért olyan csodálatos az, amit Jézus Krisztus vállalt érettünk, hogy odaállt a helyünkre, és hogy ő a bűntelen magára vette az összes bűnünket, minden bűnünket. A Korintusiakhoz írott 2. levél 5. fejezetében olvashatjuk ugyancsak Pál apostol szavait, aki mindezt ott így fogalmazta meg, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Vagyis a pohárból azért kerülhet ki a piszok és a piszkos víz, mert van tiszta víz. És a lelki életben ez a csere azért lehetséges, mert Jézus Krisztus a bűneinket is magára vette, az ítéletet is magára vette és elszenvedte. De mivel Jézus magára vette, így folytatódott az előbb hallott ige, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát aki mindezt hittel elfogadja magára nézve, és Jézus Krisztust imádságban, őszinte bűnvallással behívja, befogadja szívébe, az életébe, kapcsolatba kerül vele, arra Isten úgy tekint, mint az ő egyszülött fiára. Láttuk, hogy az egyszülött fiúra, Jézusra jó kedvel és jó akarattal tekintett. Hiszen ilyet is mondott, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. De ugyanígy tekint arra a bűnös emberre is, aki a kegyelmet elfogadja. Isten igéje nem csak a bűn eltörlését és a szabadulást hangsúlyozza, hogy a bűnöktől, a rossz szokásoktól, megkötözöttségektől lehet szabadulni, hanem a másik oldalra is hangsúlyt tesz, hogy mi felszabadulhatunk, megszabadulhatunk valamire. Felszabadulhatunk az Istennek tetsző és iránta hálás életre. Pál apostol itt a Timóteushoz írott levélben erről is nagyon határozottan beszél. Rám, meg rád a kegyelmet elfogadott bűnösre tekint az Atya, és akkor az ő jó tetszése van rajtunk. Nem tudom, hogy mindezt elfogadtuk-e már olyan igazán, és hogyha elfogadtuk, akkor mi lehetett végbe a szívünkbe, a gondolatvilágunkba, és ez mit eredményezett az életünk számára? Lehet, hogy valami olyasmi van bennünk, hogy de hát én ezt nem igazán érzem, hogy valóban az Isten jó akarata, meg az ő jó tetszése lenne rajtam. Ezért is fontos megnézni az igében és végig gondolni, hogy Pál apostol mit tanít erről, hogy ő hogyan gondolt a múltjára, és a múltjában megtapasztalt isteni kegyelemre. Hallottuk azt, hogy amikor a múltjáról beszél, akkor olyan kifejezéseket használ, amikkel érzékelteti, hogy ő nagyon bűnös volt. A Korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetében arról is beszél, hogy ő is apostola lehetett Istennek, de megjegyzi, hogy ő nem méltó erre, mert üldözte Isten népét. Az Efézusi levélben pedig úgy ír magáról, hogy minden szentek között a leges, legkisebb. Itt pedig hallottuk, hogy a bűnösök között első vagyok én. Pedig az első század keresztényei biztos, hogy felnéztek Pál apostolra, aki munkájának és szolgálatának nem egy gyülekezet köszönhette a megalakulását. Vagy pontosítsuk annak, hogy engedelmes eszközévé vált az Istennek, és így Isten munkálkodhatott rajta keresztül. De ő mégis a legkisebbnek nevezi magát, és azt mondja, hogy a bűnösök között első vagyok én. Ő nem méltó, mint arra. Amit az Isten tett vele, és amit átélhetett az Isten kegyelméből. És itt jön, hogy csodálja az Isten szeretetét és kegyelmét. Ott a damaszkuszi úton, ahol az ő Úr Jézus Krisztushoz való odafordulása történt, ott döbbent ő igazából rá arra, hogy ki is ő valójában. Hiszen addig olyan büszke volt arra, hogy ő ismeri az Isten törvényét, és ő megtartja az Isten törvényét. És ott rá kellett ébrednie a valóságra, az igazi valóságra. De azt is megérthette ugyanakkor, hogy kicsoda az Úr, és hogy milyen nagy az ő kegyelme, hogy még neki is megbocsátott. Pál apostol nagyon jól tudja, hogy milyen ember volt ő a megtérése előtt. Sőt, az is kiderül a leveleiből, hogy nem is akarja ezt elfelejteni. Újra és újra visszagondol erre. De ebben az összefüggésben, hogy milyen nagy az Isten kegyelme és szeretete, hogy még őt is megállította, hogy még utána is, utána nyúlt. Fáj neki az, amit azelőtt tett, amíg nem ismerte meg Jézus Krisztust. Nagyon fáj neki. Fáj mindannak a következménye. Hiszen nem egy keresztény embert juttatott börtönbe, sőt, része volt abban, hogy keresztényeket a hitükért, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitükért megöltek. Gondoljunk csak arra, hogy Pál apostol ott volt István vértanú megkövezésénél is. Fáj ez neki, de már nem kesereg miatta, és nem ez befolyásolja életének a további szakaszát. Tehát nem az, hogy milyen volt, hanem még a múltjában is azt látja meg, és a múltjára is így tud visszagondolni, hogy mekkora az a kegyelem, amelyet ő az Istentől kapott. Hisszük-e, hogy az Isten kegyelme ránk is így árad? Hisszük-e, hogy még a meglévő bűneink következményeit is elfedezi, mert Jézus nagyobb mindennél. És ez azért fontos, mert közöttünk is lehetnek olyan testvérek, akiket esetleg a múlt következményei visszahúznak, amit lehet, hogy most is hordozni kell. De higgyük el, hogy a kegyelem az lezárja a múltat, és a jelenben is munkálkodik. Igazából nem lehet éles határt húzni múlt, jelen és jövő között. Pál apostol sem húz az ő vallomásában éles határt, mert miközben a múltról beszél, benne van a jelen is. Arról beszél, hogy igaz beszéd és elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ez Jézus Krisztusnak múltbeli tette, ez a megtartatás, vagy ez másképpen úgy is lehetne mondani, hogy üdvözítés. De ennek hatása van a jelenre is, sőt, majd nem sokan látni fogjuk, hogy a jövőre is. És a magyar nyelvben ez a megtartani szó, ez még inkább kifejezi, hogy valóban az Isten kegyelme az megtart a múltban is megtartott, most is ezt tart, és a jövőben is az Isten kegyelme lesz az, ami megtart. És ebben biztosak lehetünk. Hadd olvassam fel most szó szerint a már emlegetett igét az első Korintus levél 15. fejezetéből, ahol arról beszél, arról ír az apostol, hogy én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az én hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. És itt fölfigyelhetünk arra, hogy hangsúlyozza a Krisztus Jézusban való hitet és szeretetet. Vagyis azt, hogy kapcsolatba kerülhetett az Úr Jézus Krisztussal, az Isten kegyelme munkálkodott, és ezáltal kapcsolatba kerülhetett vele, és új élete lehet. És erre az új életre a szeretet a jellemző. A szeretet abban az értelemben is, hogy az Isten szeretete árad az apostol szívébe, de a szeretet abban az értelemben is, hogy ő is nagyon szereti az Urat, aki ilyen csodálatosan bánik vele. És szeretni tudja a másik embert is. Azért, mert az Isten szeretete tölti be a szívét. Vagyis olyan életet él, és olyasmik lesznek rá jellemzők, amelyek Jézus Krisztusra voltak jellemzők. És olyan jó lenne, hogyha ezt is Isten szent lelke a szívünkbe tudná írni, és világosságot tudna adni efelől, hogy a kegyelem az ezt is jelenti, hogy most a jelenben, amikor élem az életemet, akkor is Isten az, aki a szent lelke által bennem munkálkodik, és engem Jézus Krisztushoz tud hasonlóvá tenni. Az Atya ránk tekint. Ránk tekint, Jézusban lát bennünket, és közben olyanná is formál bennünket kegyelme által. Pál apostol is ezért írhatta ezt, hogy az Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Nagyon megdöbbentette őt az. És nagyon elcsodálkozott azon, hogy őt, aki a Jézus Krisztusban hívőket üldözte, megszólította az Isten, és a kegyelmét neki is biztosította, sőt, még szolgálatra is elhívta. És hogyha belegondolunk, akkor lehet, hogy mi mondjuk presbiternek, vagy valamilyen vezetőnek a gyülekezetben, lehet, hogy nem választanánk meg egy olyan embert, akinek gonosz a múltja. Lehet, hogy valahogy úgy gondolkoznánk, hogy hát örüljön annak, hogy megtérhetett, hogy egyáltalán az Isten megbocsátja neki a bűneit. De hogy még a népének az apostola, gondolva most pára vagy vezetője legyen, de Pál apostol azt mondja, hogy az ő kegyelme által vagyok, ami vagyok. És mi is Isten kegyelme által élhetünk úgy, ahogyan az Úr Jézus. Nem a saját erőnkből. Az Isten kegyelme által állhatunk neki tetszően helyt a hétköznapokban, a munkáinkban. Végezhetjük a szolgálatot, amit ránk bízott. És ezekről, ha Isten éltet bennünket, akkor az elkövetkező vasárnapokon még lesz szó. Amikor egy kicsit tovább gondoljuk még ezt, és tovább csodálkozunk azon, hogy az Isten kegyelme az mit is jelent számunkra. Most még csak annyit, hogy nem csak a múltban, nem csak a jelenben, hanem a jövőben is az Isten kegyelme az, ami megtart bennünket. Amikor az a rablógyilkos, akit az Úr Jézus Krisztus mellett feszítette keresztre, megtértott, akkor neki is adatott a kegyelem bőségesen, de az a kegyelem adatott bőségesen, hogy szinte azonnal mehetett a mennyországba az Úr Jézushoz. Neki nem kellett, nem lehetett már az életét itt ezen a földön folytatni. Mehetett a mennyei hazába. Az apostolnak azonban végeznie kellett a feladatát. Isten még sok mindent rá akar bízni, de ehhez a kegyelem áradására volt szüksége, mint ahogy nekünk is. Ahhoz, hogy hűséges maradhasson. Ahhoz, hogy helytállhasson. Ahhoz, hogy ő, aki azelőtt olyan erőszakos módon tudott fellépni, úgy tudja a gyülekezeteket, a gyülekezetek tagjait segíteni az Úr Jézus Krisztushoz, és pásztorolni őket, mint ahogyan az anya gondoskodik a gyermekről. Erről is ő ír az egyik levelében. Hát erre sem ő volt úgy magától képes, hanem az Isten benne munkálkodó kegyelme. Neki még volt feladata, de tudja, hogy ő is azok közé tartozhat, akiknek örök élete van, tehát akiknek el van készítve a helyük ott a mennyei hazában. És amikor a jövőre gondol Pál apostol és arról beszél, akkor még itt ír valamit, ami talán jó néhányunk számára különösképpen is kedves lehet, és szíved terítő. Mert arról is ír, hogy a kegyelem az nem csak neki adatott, hanem sok mindenkinek, akik még most Jézus Krisztusnak hátat fordítva élnek, még talán nem is hallottak az Isten szeretetéről, a kegyelméről, de a jövő számukra is biztosított. És azért is fontos, hogy hirdesse, és minden Isten gyermeke hirdesse az evangéliumot, hogy hozzájuk is eljuthasson. Azokhoz, akiken még nem látszik a kegyelem munkája, mert nem is látszódhat. De az Úr munkálkodik, és bármikor megtérhetnek ezek az emberek is. És az apostol így is imádkozik emberekért. Hát bárcsak mi is így hordoznánk mindazokat imádságainkban és szívünkben, akik még nem ismerik Isten szeretetét, és nem élhetnek az ő kegyelméből. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Ezt szemlélteti az is, ami itt van az asztalon. Bár a mi szívünk is teljes mértékben kinyílna, és elfogadnánk mindazt, amit az Úr elkészített számunkra. És így, hitünkben megerősödve, szeretetben növekedve tudnánk tovább indulni. Amen. Most a 223. dicséretünket keressük meg. 223. énekünk első 5 verszakát énekeljük. Készüljünk így is a megterített asztalhoz, hogy imádságként fakadjon ez a szívünkből, és így hagyja el ez az ének az ajkunkat. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, hogyan szerezte az úrvacsorát. Pál apostol a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően így adja elénk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Így folytatja az apostol levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Mi is cselekedjük most ezt, ki magában forduljon oda bűnvalló imádsággal az Úrhoz, majd pedig hangosan imádkozunk. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám bétegben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Bűnvallásunk után valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Úrunkban, ki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a kóborba. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jogján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen egy egyetemes keresztény anya szentek által, hiszen a szentek egyességét, a bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, kedves testvérek, mely kérdésekre őszinte szívvel válaszoljatok, ami Úrunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és átadlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből az Úr Jézus vérének érteméért hitáltal megigazít. Hogyha hisztük, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és... Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha hisszük, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelméből az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Íme készen van minden, az asztal meg van terítve, jöjjetek ide a gyülekezetben megszokott szép rendben. Először tánt az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Énekeljünk közben, akik a helyükön ülnek. 459. dicséretünk az első ének. Mindegyik verszakával, és majd utána következő énekekkel folytatjuk, addig, amíg szükség lesz rá. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, így éltek a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. A mi Urunk igéjével figyelmeztet bennünket, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Fejünket meghajtva, magasztaljuk most is a mi Urunkat, imádságunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy itt lehetünk a házadban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Te a hétköznapok mellé adtad nekünk a nyugalom napját. Áldunk és magasztalunk azért, ami neked célod és terved volt ezzel a nappal, hogy igazán csak rád figyeljünk, hogy előtte csendesedjünk el, hogy veled beszélgessünk, hogy így a veled való kapcsolatunk elmélyülhessen, és hogy így indulhassunk aztán újra a hétköznapokba. Köszönjük neked ígédet, amely által most is szóltál hozzánk. Áldunk és magasztalunk kegyelmedért, azért, hogy Pál apostol leírhatta, megtapasztalhatta, azóta sokan megtapasztalhatták, és mi is megtapasztalhatjuk, hogy bőségesen árad a te kegyelmed. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust most is neked, hogy megérthettük, hogy az ő áldozata által, az ő érdemiért lehet nekünk részünk a te áldásaidban, és ez jelenti számunkra a kegyelmet. Köszönjük magát az Úr Jézus Krisztust. És azért imádkozunk most, hogy a hétköznapokban is járj előttünk. Szent lelked által segíts nekünk abban, hogy Jézus Krisztusra tudjunk mi mindig tekinteni. Akkor is, hogyha a sokféle csüggesztő, elbizonytalanító körülmény ebben meg akarna akadályozni bennünket. Hadd tekinthessünk mi fel újra és újra rá hitünk szerzőjére és beteljesítőjére, rá, aki vállalta azt, hogy a testébe, a kezébe, a karjába szegeket verjenek, aki vállalta a kereszt alá minden kínját, értünk. Azért, hogy mi bocsánatot nyerhessünk, és most így köszönjük meg ezt neked. Köszönjük, hogy lehet rendezni a múltat, hogy lehet újat kezdeni, lehet felszabadultan, derűvel a szívünkben elindulni, és köszönjük, hogy kegyelmed az, te magad vagy, aki megtartasz bennünket most is a mindennapokban, és köszönjük, hogy a jövőnket is te biztosított, te készítetted el nekünk azzal, hogy helyet szereztél a benned bízóknak, a mennyei házban, hajlékban. Áldunk és magasztalunk mindezért téged. Imádkozunk most, Urunk, azért, hogy áld meg a napunk folytatását. Légy kérünk minden szerettünkkel, gyülekezetünkkel, és imádkozunk népünkért, könyörülj meg ezen a népen, hogy hozzá tudjon szívből és őszintén kiáltani. Jézus Krisztus érdemért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Most együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyám, ki vagy a mennyegyelnem, szenteltessék meg a te neved, jöjj el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Amint minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igényére válaszoljunk háló áldozattal is, így emlékeztetünk mindenkit az adakozás lehetőségére, amint az ige tanítja, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Mindehhez szeretném most hozzáfűzni azt, hogy nagyon köszönjük az eddig befolyt adományokat, amelyek ebben az esztendőben befolytak, és különösen az első hónapokban érkezett több adomány is, nyáron kicsit kevesebb. Holott nyáron is vannak kiadásaink, még akkor is, hogyha a gázszámla összege az jóval kevesebb, mint a téli hónapokban, és így nyáron egy picit ebből a szempontból legalábbis mindig fellélegzünk. De hadd mondjam azt, hogy ugyanakkor ebben az időszakban ki kellett fizetnünk a biztosításdíjat, ami majdnem 80 ezer forint, és kifizettük azt az összeget, amelyet az egyházközségeknek itt egyházmegyénken belül az egyházmegye felé kell elküldeni, ez pedig mindig az előző esztendő fenntartói járulékainak, illetve persely pénzeinek a 10%-a. Ezt is elküldtük, tehát rendben van. Viszont azért most a nyári hónapokban, illetve most már lassan a nyárnak a végén is, most is ki kell fizetnünk a érkezett számlákat, és a gyülekezetünk él és működik, és azért ez bizonyos kiadásokkal jár, tehát gondoljunk erre is. Tudom azt is, hogy biztos, hogy nem kevesen hozzájárultak ahhoz, hogy az egyik kedves testvérünknek a lakását rendbe lehessen hozni, azt a lakást, amely igazából nem pont olyan volt, de nem emberhez méltó volt az a körülmény, amelyben ők éltek. Köszönjük ezeket az adományokat is, köszönjük a kétkezi munkát is, még egyébként ez a munka folytatódik. Biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy talán a másik persejbe kevesebbet tettünk. De szeretettel kérem a testvéreket, hogy ne felejtsük el, hogy azért vannak bizonyos anyagi kötelezettségeink, amelyeket teljesíteni kell, és így gondoljuk végig, hogy mennyit is adunk a gyülekezet működésére, a gyülekezet életére. Vezessen ebben bennünket Isten igéje és az ő szent lelke. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a csütörtöki bibliaóránkra, amely 6 órakor kezdődik, és a vasárnapi istentiszteletünkre, amelyik pedig a szokott időben 10 órakor, és mivel egy hét múlva hónap második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imórát is tartunk, tehát készüljünk így a következő vasárnapi istentiszteletre. Elkezdődik a tanév, az új tanév. Szeretnénk ebben a tanévben is hittanórákat tartani az iskolákban. Ennek a szervezése most ezekben a hetekben folyik majd, de már most szeretném a testvérek figyelmét felhívni erre, hogy így nézzünk körbe a családunkban, és ennek a hírét is vigyük, hogy hol, tehát az egyes iskolákban, mely termekben, illetve mikor lesznek a hittanórák, ezt majd fogjuk az iskolákban a hirdető táblákon hirdetni. Most pedig keressük meg a 448. dicséretünket, és énekeljük a 4. versétől a 7. bezárólag. 448. énekünk, 4-től a 7-ig, a 7-et majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!